titkos bűnök kiűzése dalás csípésekkel. Charles Haddon Spurgeon prédikációja, 673. prédikáció, elhangzott Londonban 1866. január 28-án, vasárnap délelőtt. Angolról fordította Borzási Sándor 2022. januárjában, Lupényban. Az angol szöveg megtalálható a prédikáció gyűjtemény 12. kötetében. Ebben a prédikációban Charles Spurgeon lelki síkon magyarázza Kánaán meghódítását, és a keresztényekre alkalmazza annak tanulságait. Alapige, Mózes 5. könyve 7. rész 20. vers, sőt, még a darázsokat is rájuk bocsátja az Úr, a te Istened, mindaddig, míg le eltesznek azok is, akik megmaradtak, és akik elrejtőztek te előled. Gyertek, merítsünk lelki tanulságokat Kánaán földje meghódításából Izrael fiai részéről. Kánaán Ábrahámnak és az ő magvának lett adva, Sónak szövetsége által. A mi testünk, lelkünk és szellemünk Jézus Krisztusnak adattak, hogy az ő osztály része és öröksége legyenek. És az újjászületés által nyert életelv, az új életerő, mely bennünk hat, Izrael fiait képviseli, és ennek meg kell hódítania az egész embert Krisztusnak, úgy, hogy teljes uralmat vehessen egész lényünkön, annak minden erőin, indulatain és képességein, a legapróbb részletekig. Amikor Urunk Jézus Krisztus meghalt, nem csak lelkünkért halt meg, hanem úgy szintén testünkért is. És megváltásával nem csak egy bizonyos részen szerzett jogot magának felettünk, hanem az egész ember felett. Szenvedésében egész falunk megszenteltetése lebegett szeme előtt. Szellemünk, lelkünk és testünk megszentelődése. Hogy a hármas királyságban ő maga uralkodhasson teljhatalommal, rivális nélkül. A megszületett új természet feladata, melyet Isten adott az újjászületett hívőnek, az, hogy érvényesítse az Úr Jézus Krisztus jogait. Én lelkem, amennyiben Isten gyermeke vagy, neked meg kell, hogy hódoltasd, s le kell győznöd lényed összes területét, amelyek még gonoszak maradtak. A benned levő összes erőket és szenvedélyeket Jézus jóságos uralmának ezüstjogara alá kell hajtanod. És addig sohasem lehetsz elégedett, amíg ő, aki a váltság révén már király feletted, nem lesz úgy szintén királlyá koronázva részedről tudatosan, mindenre kiterjedő meghódolásod által, hogy uralma ténylegesen megvalósuljon benned. Bár Izrael jog szerint megkapta Kánaánt, azt a földet a hitteusok, jebuzeusok és hét más hatalmas nemzet birtokolta. És ó jaj, mi is fájdalmasan érezzük magunkban, hogy bár Krisztusnak joga van felettünk, jog szerint a Krisztuséi vagyunk, és egyedül ő kellene, hogy uralkodjék halandó testünkben, mégis a bűn még mindig megvan bennünk. Rejtett lakhelyei vannak szívünkben. Azok a régi bűnök, melyek velünk születtek, és úgy tűnnek, sohasem halnak meg, míg mi magunk halotti lepelbe nem leszünk vonva, betértek hozzánk, és velünk lakoznak. Azt mondhatnám bűnös természetünkről, amit Egyiptomban mondtak a békák csapása alatt. Ime e tisztátalan állatok bejöttek a mi házunkba, és a mi kemencéinkbe, és sütő teknőinkbe. 2 Mózes 8.3. Nincs olyan hely szívünkben, mely túl forró vagy túl szent lenne a betolakodó bűn számára. Az egész fej beteg, és a szív mindenestől erőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény. Izsaiás 1.6. A bűn besáncolta magát a természetünkbe, és nem lesz kiűzve onnan csupán róla folytatott beszélgetéssel, sőt, még legnagyobb elhatározásaink által sem. Bűneink vas szekerekkel rendelkeznek, amint jól tudják közülünk azok, akiknek harcolniuk kell velük. És megerősített városaik az égig érnek, és fedezékeik igen erősek. Bírák 1.19, 5 Mózes 9.1. Bűneink annyira befészkeltik magukat hústestünkbe, hogy testünk folyton azt kiáltja, kíméld őket. Bizonyára eltávozott a halál keserűsége, mondta Agág, amikor kényesen Sámuel elé lépett. 1 Sámuel 15.32. És így bűneink is oly kényesen jönnek hozzánk, kedves formát öltenek magukra, és oly rokon szembesek, hogy valami azt suttogja, hagyd őket életben, hisz nehéz őket megölni, oly nehéz őket kiirtani gyökerestől és ágastól, hiszen uralmon vannak. És az új természet még csak egy kis csecsemő, de az ó természet az ó ember, és igen erőtelen harc ez egy bébi és egy öreg ember között. Az új természet épp most jelent meg egy olyan légkörben, mely nem kedvező számára, miközben az ó természetnek minden a segítségére siet. Az ördög alulról, a világ kívülről, s még az életnek gondjai, ügyei is mind úgy látszik szövetségesei az ó természetnek. Ezzel szemben az új természetnek egyedül kell harcolnia, kivéve, hogy az örökkévaló szellem a mi segítségünk, s az, aki új természetünk atyja, úgy szintén fenntartja és segíti azt, különben régen meghalt volna, és teljességgel kiirtották volna számos ellenségei. Krisztusnak és a megszentelődésnek joga van hozzánk, de a bűn nem akarja a bitorolt birtokjogát feladni. Mit tegyünk hát, szeretteim? Hát azt, hogy mivel a bűnnek semmi joga sincs lényünk egyetlen részéhez sem, jó és törvényes harcot folytatunk, amikor Isten nevében igyekszünk azt kiűzni. Ó, testem, te Krisztus tagja vagy! Hogyan vennélek és adnálak oda, miként vetnélek alá a sötétség fejedelmének? Ó, én lelkem! Krisztus a te bűneidért szenvedett, és drága vérével váltott meg. Hogyan egyezhetném hát bele, hogy képzeleted a gonoszság tárháza legyen, vagy indulataid az erkölcstelenség gyújtószikrái legyenek? Odaadjam elmémet, hogy a tévelgések elcsábítsák, vagy akaratomat, hogy a bűn bilincsbe verje? Ó, lelkem, te Krisztusé vagy, és a bűnnek nincs joga hozzád. A bűn nem uralkodhat rajtunk, mert nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Krisztus megváltott minket, és nagy árat fizetett értünk. Isten Krisztusnak adott át bennünket, mi hozzá tartozunk. Mi vagyunk az ő osztályrésze és jutalma. A bűnnek tehát nincs törvényes joga, de mégis uralomra tört, és amint mondják, a birtok majdnem tulajdon. De mi nem fogadunk el ilyen érvelést. Mi a nagy isteni igazsághoz szabjuk magunkat, hogy Isten mindenek bírája úgy rendelkezett, hogy a véren megváltottak Krisztushoz tartoznak, és ezért harcolni is fogunk bűneink ellen egész a halálig. Ha lelki értelemben olvassuk-e fejezetet, azt értjük meg belőle, hogy nem szabad semmi áron, semmilyen fegyverszünetet kötnünk a bűnnel. Úgy hiszem, sok olyan hívő van, mert feltételezem, hogy hívők, akik feladták egyes bűneikkel folytatott harcukat. Nem részegesek, nem tolvajok, nem adták magukat tisztátalan járásra, sem beszédre. De meg lehet, heves természetük van, és nem próbálják azt leigázni. Úgy gondolják, ez alkatukhoz tartozik, és mentegetik, mint amit tűrni kell. Ezt a törzset, ezeket a jebuzeusokat életben kell hagyni, az ő bűnös érvelésük szerint. De szeretteim, keresztényként nincs több jogom megengedni egy rossz hajlamnak, hogy bennem lakozzék, mint magának az ördögnek, hogy ott lakjék. Tudom, hogy gyakran hivatkoznak arra, hogy a kegyelem egy vad alanyba, vackorba lett oltva. Rendben, de ebben a lelki kertészetben az oltvány garantáltan befolyásolni fog mindent a fán, úgy lent, mint fent. Mi a gyümölcse? Vackor? Nem. A gyümölcs nem a vackorfából való, hanem a jobb természetből. És bár vackorba vagyok oltva, mégis gyümölcsömnek az új természetből kell fakadnia. Édes gyümölcsöket kell teremnem. Némelyek úgy vélik, vagy talán nem is tudnak róla, hogy így gondolkoznak, hogy ők egyéni alaptermészetükből fakadóan hajlamosak a büszkeségre, jobban, mint mások, vagy vérmérsékletük miatt ingerlékenyebbek. És amikor valaki erről beszél velük, rögtön ellenségesekké válnak bárki iránt, aki ezt szóvá meri tenni, és úgy gondolják, hogy ez nem bűn náluk. De szeretteim, a büszkeség egy keresztényben a legutálatosabb vétek. Mi lehet benned és bennem, amire büszkék lehetnénk? Ha mindent, amivel csak rendelkezünk, Isten ajándékának tartunk, és tudjuk, hogy semmink sincs, csak amit ő ad nekünk, és nyomban saját szegénységünkbe süllyedünk, ha csak Isten fenn nem tart minket, hogyan merészeljük mégis gőgösen magasra emelni fejünket? Isten lesújtotta Nabukodonozort, és megalázta, és az emberek közül kivetették, s a mezei barmok között élt, és füvet evett, mint az ökrök, míg szőre megnőtt, mint a saskeserű tolla, és körme, mint a madaraké. A büszkeség miatt. Dániel 4.32. És Isten megengedte, hogy egyes drága gyermekei rettenetesen elbukjanak, és mindez csak azért, mert felfúvalkodtak, és ezt mondták, én nem rendülök meg soha, az én hegyem szilárdan áll. Zsoltár 37, 10, 6. Őrködnünk kell e bűnökkel szemben, és nem szabad fegyverszünetet kötnünk, vagy alkudoznunk velük. Nem szabad azt mondanom egyetlen bűnről sem, én nem tehetek róla, ezért nem fogok harcolni vele. Szeretteim, gyűrjétek le őket, levelük kivétel nélkül minden. Isten nevében el kell pusztítanunk őket, különben ők pusztítanak el bennünket. Azt mondhatom bűneinkről, amit egyik skót tiszt mondott katonáinak, amikor rossz hangulat vett előtt rajtuk. Ezt mondta, fiúk, ott az ellenség, öljétek őket, mert különben ők ölnek meg titeket. Ezt kell mondanom minden bűnről. Nézzétek, ismerjétek fel, és pusztítsátok őket, mert másként ők fognak tönkretenni titeket. Az egyetlen út, amelyen bemehettek az örök életre, ha felettébb győzedelmesek lesztek azáltal, aki titeket szeretett. Róma 8.37. Tudjátok, megvan írva, aki győz, annak enni adok az elrejtett mannából, de csak is annak. Jelenések 2.17. Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval. Róma 12.21. És épp ahogy nem szabad ekként mentegetnünk bűneinket, és élni hagynunk őket, úgy mindenek felett nem szabad elcsüggednünk, letargiába esnünk, s azt képzelnünk, hogy sohasem tudjuk kiűzni a bűneket. Nem gondolom, hogy valaha is tökéletesek leszünk ebben az életben. De hogy milyen közel érhet egy keresztény a tökéletességhez, ez olyan kérdés, amit nem kívánok szavakkal tárgyalni, hanem inkább törekszem ezt gyakorlatban megismerni. Hogy mennyire hasonlíthat egy hívő Krisztushoz, ezt nem merészelem megállapítani. De bizonyára voltak egyes emberek a Földön, akikről túlzás nélkül mondhatjuk, hogy példákként állhatnak előttetek, mert úgy tűnt, mintha mesterük élne újra testben bennük. Nem kell és nem szükséges folyton teret engedned a büszkeségnek, vagy lustaságnak, vagy irigységnek, vagy bármilyen más bűnnek. Hívő emberként képes vagy azok legyőzésére. Igaz, nem a saját erőddel, hisz a leggyengébb bűn is túl nagy ellenfél lenne részedre a viadalban. Te legyőzheted őket mind a bárány vére által. Jelenések 12.11. Ez a győzelem, mely legyőzi a világot, ami hitünk. 1 János 5.4. És a hitünk képes lesz leigázni ezeket a bűnöket. Épp úgy, mint a régiek hite megfutamította az ellenség táborát, úgy képes ezt megtennie mai napon is. Ne kérdezzétek hát, barátaim, hogyan űzzük ki őket, hisz hatalmasabbak és erősebbek nálunknál. Hanem haladjatok erőről erőre, és számítsatok alázatosan Istenre, és ő, Jákob erős Istene, bizonnyal el fog jönni megszabadítani, és kegyelme által győzelmi éneket fogtok zengeni. De van egy különleges bátorító üzenete fejezetben azokhoz, akik a dologban hajlamosak a kétkedésre. Izraelt emlékezteti Mózes, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból. Ő szabította meg őket a szolgasság házából. És titeket is emlékeztet, kedves barátaim, hogy megvagytok mentve. Krisztus egy nagyobb dolgot itt már végbe értetek annál, mint amit még ezután kell elvégeznie bennetek. Hogy elhordozza bűneitek súlyát, és letörje a lelki szolgaság vasjármát nyakatokról, ez Krisztusnak a halálába került. De, hogy ez immár megtörtént, most már aránylag igen könnyű munka számára titeket megszabadítani a bennetek lakozó bűntől. A munka oroszlán része már készen van. Jehova emberré lett, emberi testben, itt élt a földön. És az ige testé lett, és közöttünk lakozott, János 1.14. És a megfelelő időben, engedelmességében megalázta magát egész a halálig, a keresztfának haláláig. Filippi 2.8. Bűneid mind ellettek pusztítva Krisztus által, és nincsen immár károsztatásod, amit ő rettegj, mert Krisztus meghalt. Megbocsátott neked, az igát levette válladról. Szabad lettél a fiú által, valóban szabad. János 8.36. Igaz, még a pusztában vagy, de átjöttél a vörös tengeren, ahol bűneid mind megfulladtak. Ellenségeid, régi bűneid többé sohasem fognak látni. Égi manna hull táborod körül, s a tűz és felhőoszlop vezet a pusztaságon keresztül. És miután láttad, mit tett Isten érted, mégis félsz a jövőt illetően. Bátorság, bátorság, ő sohasem kezd valamibe, anélkül, hogy benne fejezni. Ez az ember elkezdte az építést, de nem képes befejezni. Isten nem így tesz. Meríts bátorságot tehát. Kihozott téged Egyiptomból, hogy el ne pusztulj. Mit mondanának a pogányok Istenet felül, ha végül is elbuknál és elkárhoznál? Te győzni fogsz, célba érsz, s birtokba veszed az ígéret földjének minden részét. Csak légy bátor és igen erős, mert az Úr bizonnyal kiűzi bűneidet, és tested, lelked, szellemed, egész valód megszentelt birtokává teszi örökre. Józsué 1.7. De van egy téves nézet egyes keresztényeknél, akik gyenge oktatást vettek, s akik tapasztalatból semmit sem tudnak. Hogy a megszentelődés egy pillanatnyi, azonnali munka, mely egyből megtörténik. Vannak némelyek, akik úgy vélik, hogy mihelyt hisznek Jézusban, többé nem kell sohasem bajlódniuk semmilyen bűnnel. Ez egy nagy tévedés, hisz az igazság az, hogy a csata akkor éppen csak elkezdődik. Amely pillanatban a bűnre bocsánatot nyertem, az nyomban megszűnik barátom lenni, és halálos ellenségemmé válik. Amikor a bűn vétkessége megszűnik, mert az Úr levette és immár nem tereli a lelkismeretet, akkor a bűn ereje felháborítóvá, kellemetlenné válik, és elkezdünk harcolni ellene. Itt-ott mindenfelé hallunk olyan barátokról, akik nem tudják megérteni ezt a tanítást. Azt mondják, ők nem éreznek semmi ágaskodó bűnt önmagukban. Ó, szeretett barátaim, azt kívánom, bár csak éreznétek, mert attól félek, semmit sem ismertek még az evangéliumból, ha ezt nem érzitek. Egy fillért sem adok a kegyességetekért, ha nincs benne belső szent harc. Még az erényes pogányok is tovább mentek elméleteteknél, mert közülük egyesek leírták, hogy úgy érezték magukban, mintha két ember harcolna odaben. És a keresztényeknek még tovább kell jutniuk, vagy legalább ezt vallaniuk. Bármint legyen is veletek, azt én jól tudom, hogy nekem minden nap harcolnom kell, hogy egy kicsit közelebb kerüljek a mennyhez. És érzem, hogy a harc az utolsó percig fog tartani, és hogy a Jordán partján erős dulakodásom lesz még a bennem levő romlottsággal. Emlékezzetek John Knoxra, hogyan tapasztalta ő ezt? Ő nagy harcokat vívott emberekkel, mondhatom, viaskodott az efézusi fenevadakkal is. 1 Korintus 15.32. Mégis a halála előtti utolsó percekben élete leghevesebb harcát vívta az önigazságával. Úgy gondoljátok talán, hogy John Knox nem lehetett önigazult. De azt a férfit, aki elvetette a jó cselekedetekben való minden bizakodást, halálos ágyán mégis ugyanaz zaklatta, amiről lemondott. És így lesz veletek is. Nem számít, milyen közel éltek Istenhez, vagy milyen szorosan követitek Krisztust. Mindig lesz több-kevesebb bűnös gonosz, amivel küzdenetek kell. Sőt, mondhatom, hogy minél szentebbé váltok, annál többet kell harcolnotok a bűn ellen. Minél fehérebb egy ruha, annál könnyebben feltűnik rajta a folt. És minél inkább hasonlítok Krisztusra, annál inkább felfedezitek, mennyire távol álltok tőle. Lelki érzékenységetek felfokozódik, úgyhogy bűnnek fogjátok látni azt, amit nem tartottatok rossznak. És gyakran, amikor leginkább növekedtek a kegyelemben, úgy fogjátok érezni, hogy semmi haladást sem tettetek, vagy ha mégis, mintha visszafelé haladnátok. Amikor legtisztátalanabbnak látom magam, és amikor bűneim miatt kesergek, bizonyára akkor vagyok a legjobb formában Isten előtt. A legjobb keveset tartani magunkról. De bárhogy legyen is, ezt vegyétek biztosra. A bűneiteket folytonos harccal, lépésről lépésre, apránként kell kiűznetök. Nem lehet őket egyszerre teljesen kivetni. Ez egy élethosszig tartó munka. És fegyverzeteteket sohasem szabad levetnetek. Kardotokat nem tetitek a hüvelybe, míg fel nem szeditek lábatokat a harcos ágyába, és megnyugosztok a sírban. Szeretném most figyelmeteket különösen az előttünk levő igeversre irányítani. Kitűnik, hogy a Kánaánnal folytatott hosszas harc után még mindig éltek némelyek a régi lakosok közül. Elrejtették magukat a barlangokba, stb. De ki kellett űzni őket, és végül egy szokatlan módszerrel történt meg ez, a darazsak által. Ezek a darazsak felfedezték őket, előhozták, talán halálos csípést okoztak nekik, vagy ha nem, nyilvánosságra kényszerítették őket, hogy Izrael fiai megöljék. Tehát három dolgot kell megjegyeznünk a reggelen. Először vannak meghagyott, megkímélt bűnök szívünkben. Épp mi bennünk, akik már évek óta követjük Krisztust. Másodszor van egy szokatlan módszer az elpusztításukra. Harmadszor egy komoly lecke van itt mindnyájunk számára. Arra tanít, vizsgáljuk meg szívünket e titkos bűnök tekintetében. Első fejezet. Megmaradt, rejtett bűnök. Először tehát, kedves testvéreim, lássuk a megmaradt, rejtett bűnöket. John Bunyan igen bölcsen ábrázolja emberlélek városát, miután Immanuel herceg bevette azt. A herceg a Szív nevű várra összpontosított, birtokba vette azt, és így az egész város az övé lett. De voltak ott bizonyos diabólianiak, diabolosz követői, akik sohasem hagyták el a várost. Nem lehetett őket látni az utcákon, nem lehetett hallani hangjukat a vásárokon, nem merészeltek soha házat elfoglalni, hanem régi barlangokban és odukban húzták meg magukat. Egyesek közülük elég szemtelenül szolgákul szegődtek emberlélek polgáraihoz, de más nevet vettek magukra. Például Fösvény úr megfontolt takarékosnak nevezte magát. Késóvár pedig ártatlan öröm nevet vette fel. Más név alatt, de továbbra is ott éltek, sok bajt okozva emberlélek városának. Folyton rejtőzködve, sarokba húzódva, csak sötét napokon lopakodtak elő, amikor bajt okozhattak, fekete herceget szolgálva. Nos, a mi szívünket szemlélteti a leírás. Bármennyire vigyázunk, ajtónkhoz odaállítva figyelőt, hogy hallgatózzék, s bármennyire éberen őködjék is, s a polgármester, az értelem, bármilyen gondosan kutat is mindezek után, mégis sok titkos bűn marad még bennünk. Úgy vélem, folyton kell kérnünk Istent, hogy bocsásson meg nekünk azokért a bűnökért, amelyekről nincs tudomásunk. A te ismeretlen gyötrelmeidért, mondja a régi görög liturgia, és vannak ismeretlen bűnök, melyekért azok a gyötrelmek elégtételt szereztek. Valószínű, hogy azok a bűnök, melyeket ti meg én megvallunk, még tizedrészét sem képezik a valóban elkövetetteknek. Szemünk nincs eléggé kinyitva a saját bűnünk förtelmének meglátására, s lehet, ha teljességében megismerhetnénk bűnösségünk kiterjedését, ez megőrítene minket. Lehet, hogy Isten irgalmasan engedi, hogy valamennyire vakok legyünk a bűn átkozott utálatossága iránt. Elég bűnt szemünk elé tár, hogy meggyűlöltesse azokat velünk. De nem túl sokat, nehogy teljes kétségbeesésbe űzzön bennünket. A bennünk levő bűn felettébb bűnös. Már most engedjétek meg, hogy érzékeltessem, hogy a bennünk lappangó régi bűnök közül az egyik a hitetlenség. Az Úr nagy szabadításban részesített, kedves testvérem, és úgy gondolod, nincs már benned hitetlenség. De nem tudod, hogy azt az ősi aljas hitetlenséget sohasem lehet sarkon ragadni, csövekhez kötni vagy kivégezni. Hamarosan ismét elmenekül, szabadságot élvez. Ma délután a hitetlenség ismét úrrá lenne szíveden, ha valamilyen nagy baj érne. És ha bár most azt mondod, én sohasem kételkedek Isten ígéretében hitetlenséggel, Róma 4:20, csak csodálkoznék, milyen kis lelki levertség, talán meglankadás az Úr szolgálatában oly erős kétségfelhőt hozna rád, hogy azt sem tudnád, élsz-e vagy halsz. Ne áltasd magad a csalóka képzelgéssel, hogy hitetlenséget halott. Csak elrejtőzött, de újra elő fog jönni. E lappangó bűnök közül meg kell említenem a büszkeséget is. Ó, mi azt gondoljuk, hogyan lehetnék én büszke, hiszen én a saját gyengességem és bűnösségem folytán oly sok keserű tapasztalaton mentem már át, hogy büszke semmiképpen sem lehetek. És miközben ezt mondjuk, bele sem gondolunk, hogy a lehető legbüszkébb állítás jött ki a szánkon. Emlékszem, egy emberrel beszélgettem egyszer, aki igen kiváló kereszténynek tartotta magát. Elmondta, hogy az Úr különféle csapásokkal és tapasztalatokkal már teljesen kiűzte a büszkeséget belőle. Erre én csendesen megjegyeztem, nagy ütést kell még mérnie rád, testvér. És éreztem, miközben beszélt, hogy ő maga a megtestesült büszkeség volt. De nem vettem észre, hogy én magam talán épp olyan rossz voltam, mert azt gondoltam, én nem beszélhetnék soha úgy, mint ő. A büszkeség nagyon ravasz. Szeret fejedelmi palástot hordani, de ha ilyet nem viselhet, megelégszik koldusrongyal is. Amíg szívünkbe beférkőzhetik, nem is igen törődik vele, milyen formát vesz fel. A büszkeség utálatos bűnét mindannyian képesek vagyunk elítélni másban, miközben nem vesszük észre, hogy ennek erjedő kovásza mindnyájunkban fellelhető. Itt van lelkünkben, épp a pillanatban. Büszke szíved van, testvér. Büszkeség ural, nővérem. Büszkeség lapul bennünk mindannyiunkban. És ezen kívül úgy szintén nagy adag harag és gyűlölet van bennünk. Ó, mi úgy véljük, nekünk jobb természetünk van, mint másnak, hisz haragos szavakkal nem árultuk el magunkat már hónapok óta. Igen, de nagyon könnyű békésnek lenni, amikor minden rendben folyik körülötted. Könnyű kedvesnek, előzékenynek, szeretetteljesnek lenni, és sosem haragudni, amikor feleséged olyan kedves, s gyermekeid engedelmesek, szolgáid figyelmesek, s vállalkozásod vagy üzleted prosperál. De kedves testvérem, mi lenne, ha a dolgok egyből megváltoznának? Tegyük fel, felidegesítenének, mint XY testvért. Mi lenne akkor? Tudjátok, az embert nem a körülményei alapján kell megítélnünk, hanem benső jelleme alapján. Egy hordó puskapor nem nagyon veszélyes, ha ráülsz, vagy valaki ágya alá helyezed éjszakára, vagy párnaként használod. Valóban nagyon is biztonságos dolog, feltéve, hogy tűz sehol se legyen körülötte. Nem robban fel, és ott lehet valakinek az ágya alatt folytonosan. De ha egy szikra arra száll, amint a szomszéd házába szállt a túloldalon, mondhatod-e, hogy a te puskaporod teljesen különbözik az övétől? És én úgy gondolom, olykor, amikor úgy véljük, a haragot kipuszítottuk magunkból, és nincs már bennünk rossz indulat, ez csak azért van, mert ez a kánaánita elrejtette magát előlünk, s nem láthatjuk őt, de továbbra is ott van, és könnyen előjöhet egy kedvező napon. És így vagyunk az elégedetlenség és lázadás bűnével is. Én nem tudom, hogy elégedetlen vagyok. Sokan közületek ugyanígy mondhatjátok. Boldognak érzed magad a reggelen, hálásnak, elégedetnek. Szívből tudod énekelni. Nem cserélném fel áldott sorsomat azért, mit itt oly nagynak mondanak. Igen, de nem lehet olyan biztos afelül, hogy semmi elégedetlenség sincs már a szívedben. Tegyük fel, s olyan könnyen valósággá válhat a feltételezés, hogy az, akit legjobban szeretsz, megbetegszik és meghal. Te, aki most képes vagy áldani Istent, aki ad, képes lennél-e áldani Istent, aki elvesz? Jób 1.21. Tegyük fel, hogy gazdagságot szárnyakat növeszt magának és elszáll. Tudod-e mégis magasztalni Istent, aki épp olyan jó, amikor elvesz, mint amikor ad? Testvéreim, mi nem ismerjük igazán szívünk természetét. Amikor azt képzeljük, hogy versenyt tudnánk futni a lovakkal, jó lenne emlékeznünk, hogy nem mindig tudtunk futni a gyalogosokkal sem. És amikor azt látjuk, hogy valamelyik testvér rosszul viselte magát mély megpróbáltatásában, jó lesz újra és újra emlékeztetnünk magunkat, nehogy mi is zugolódjunk. Mert az elégedetlenség egyike a lelkünkben rejtőzködő bűnöknek. Továbbá a bálványimádás is egy olyan bűn, ami gyakran megtalálható a szívben. Nem tudod, hogy bálványozott gyermekedett, és nem is fogod megtudni, amíg az a gyermek meg nem hal, és akkor felfedezed ezt a bűnt. Nem vagy tudatában, hogy bálványozod a vagyonodat, de ha elvész, és fel kell adnod, és már-már kész vagy úgy szólni, mint Jób felesége mondta, átkozd meg az Istent, és hallj meg, Jób 2.9, akkor rájössz, hogy ez volt a te aranybólyod. A bálványimádás minden korban és minden időszakban virágzik. Isten drága gyermekei, akiknek szívük Jehováért kell, hogy dobogjon, és csak ő érte, nagyon vigyázzanak, nehogy az önbizalomnak helyet adjanak, ami nem más, mint bálványimádás, önmagunk imádása Isten helyett. És vigyázzunk, nehogy az önelégültség vegyen előtt rajtunk, és azt gondoljuk, hogy a mi igazságunkban van valami kielégítő, amiben megnyugodhatunk. Áldott dolog, amikor felfedezzük, leleplezzük a bálványimádást, de ha csak teheti, mindig igyekszik elrejteni magát. Jó, ha feltesszük a kérdést, hogyan van az, hogy ezek a bűnök elrejtőznek bennünk? Mások felfedezik őket. Miért van az, hogy mi nem tudjuk felderíteni? Az biztos, hogy képes vagy feltedni mások hibáit, de képtelen vagy meglátni a magadét. A nézők gyakran többet látnak, mint a játékosok, és olykor távolról többet veszünk észre, mint amikor közelből nézünk valamit. Végül is az önmagunk iránti részrehajlás vakít meg bennünket a tökéletlenségeink iránt, s ezt teszi, hogy nézzük a szálkát testvérünk szemében, holott ott van a gerenda a miénkben. Sok esetben az önvizsgálat hiányából származik ez a tudatlanság. Nem kellemes dolog saját hibáink után kutatni. Fogjátok meg a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket pusztítják, Énekeknek 2.15. Nem könnyű dolog. Nem szeretjük kiteregetni a bűnt. Olyan sokan henyék, restek a vallásban. Családul végzed Isten munkáját. Nem vizsgálod szívedet az ige lámpájával, és nem próbálod magad, mint egy olvasztó tégelyben, mint kemencében. Így nem tisztulsz meg hétszeresen, és a bűn észrevétlenül tovább él. Azért, mert a szíved nem volt hajlandó felderíteni. Emellett a bűn olyan körben font, hogy folyton változtatja formáját. Ha a sátán nem képes minket felülről lesújtani, megteszi ezt alulról. Ha nem tud a fejünknek ártani, igyekszik ledönteni a lábunkról gáncsolás által. A bűnök mindenféle formában, alakban és árnyalatban lepnek meg bennünket. És nagy a valószínűsége, hogy amíg egyik bűnt igyekszünk megölni, a másikba beleesünk. Istent akartuk tisztelni, és magunkat megalázni, és póriasan ügyefogyottakká váltunk. Nemesek és bátrak akartunk lenni, és aztán zsarnokoskodók lettünk. Szeretetteljesek akartunk lenni, és a szeretet leplő alatt eltűrtük a bűnt. Kemények akartunk lenni a bűnnel szemben, és túl szigorúak lettünk bűnbe esett testvérünk iránt. Folyton elvétjük a keskeny utat, és hol jobbra, hol balra döntjük le a kerítést. A bűn bonyolultsága miatt van az, hogy olyan nehezen tudjuk kiismerni. Emellett, szeretteim, abban a rossz szokásba esünk, hogy másokhoz hasonlítjuk, méricskéljük magunkat. Folyton azzal a feltevéssel vigasztaljuk szívünket, ó, rendben van minden, én jobb vagyok, mint mások. Keresztény társainkra nézünk, és amikor látjuk következetlenségeiket, ezt mondjuk, no, én ilyet azért mégsem teszek. Sajnos az a híres farizeusi imádság igen elterjedt még a keresztények között is. Uram, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint más emberek. Még maga a prédikátor is, ha bár az alázatosságot prédikálja nektek, olykor más prédikátorokhoz hasonlítgatja magát. És tudja, hogy hallgatói is így tesznek. Ó, úgy gondolod, én aktívabb vagyok Isten munkájában, buzgóbb vagyok más keresztényeknél, és azt szeretném, bárcsak ők is felébrednének. De miközben megrújjuk őket, valójában hizelgő kenetet vonunk lelkünkre, azt gondolva, hogy mi jobbak vagyunk, hogy mi már oly sok bűnt kiirtottunk szívünkből. Ó, szeretteim, óvakodjatok attól, hogy magatokat másokhoz hasonlítsátok, mert ez nem bölcs dolog. Jöjjetek Krisztushoz, és ő rá nézzetek, és akkor nyomban feltűnnek hibáitok. Szemléljétek az ő tökéletességét, és ennek fényében saját gyengeségeitek hamar meglátszanak. De amíg a testvéred igazságára nézel, ami alig jobb a tiédnél, vagy még olyan sincs, hajlamos leszel elhinni magad, s így bűnbe esel. Azonban nem időzöm tovább ennél a pontnál. Az nem vitás, hogy mindnyájunkban vannak még kánoániták, akik itt lakoznak, nem lettek kiűzve, és ezek tövisek lesznek oldalunkban. A darazsak. Második fejezet. Most másodszor lássunk egy szokatlan módszert az elpusztításukra. A darázsakat is rájuk bocsátja az Úr, a te Istened. Ezek a fickók a barlangokba és sziklahasadékokba menekültek. Isten a legjobb módszert használta az elpusztításukra. Úgy hiszem, ezek nagy lódarazsak voltak, talán kétszer vagy háromszor is nagyobbak a normálisnál, igen rettenetes fullánkokkal. Közismert történelmi tény, hogy egész térségek elnéptelenedtek a veszélyes rovarok miatt. Dr. Livingston felderítő utazásával kapcsolatosan nem feledhetjük azt a különös vendéget, ami valódi pest is a barmok számára mindenhol, annyira, hogy mihelyt megjelenik, vagy elfutnak előle, vagy meghalnak. Igen, rettenetes teremtmények lehettek a darazsak. De egyáltalán nem volt semmi rendkívüli ebben, hogy a darazsak ki tudtak űzni egy népet. A darazsak igen egyszerű eszközök voltak. Nem hallatszott külcengés, nem kísérték rendkívüli csodák. Ez egy egyszerű, természetes módszer volt e barlanglakók kiűzésére. Jól ismert tény, hogy egyes országokban a rovarok egyféle embereket bántanak, de másokat nem. Isten képes volt tehát darazsakat bocsátani, amelyek megszúrták a hitteusokat és a jebuzeusokat, de nem ártottak az izraelitáknak. Így a kánaaniták kilettek űzve rejtekhelyeikről. Egyesek meghaltak a darázscsípésektől, másokat az izraeliták üldöztek éles fegyvereikkel, és így haltak meg. Ennek lelki analógiája a mindennapi megpróbáltatások, amiket Isten bocsát mindenikünkre közülünk. Úgy hiszem, minnyájatoknak vannak sajátos darás tapasztalataitok. Egyeseknek ott vannak a darazsak a családban. A gyermeked lehet egy darás számodra. Feleséged, férjed, testvéred, a legkedvesebb barátod mindennapos kereszt lehet a részedre. És bár egy halott kereszt nagyon nehéz lehet, egy élő kereszt még sokkal nehezebb. Eltemetni egy gyermeket rettenetes gyász. De hogy gyermeked melletted éljen, és folyton védkezzen ellenez, ez 10-szer rosszabb. A darazsak elkísérhetnek a hálószobádba is. Némelyek tudják, mit jelent ez. Úgyhogy, ahol nyugalmat és édes pihenést kellene találnod, ott kapod a legkeserűbb próbák fullánkját. A darázs olykor az üzlet formájában jelentkezik. Aggodalom gyötör, semmi sem megy jól, egyik baj jön a másik után. Úgy látszik, te nyomorúságra születtél, mindenki mást felülmúlóan. Próbálkozol jobbra, de az eredmény kudarc. Most balra irányulsz, de kész csőd fenyeget. Szinte minden szövetségesed, kiben megbíztál, csődbe jut. S akikhez nem volt bizalmad, azok a megbízható emberek, akikre bizton alapozhattál volna. Úgy tűnik, ezek a darazsak megfertőzték vállalkozásodat, mert minden balul üt ki, s rosszul megy nálad. Sötét gondok terhelnek folyton, bár nem annyira súlyosak, hogy teljesen ledöntsenek, de elég az, hogy zaklatnak, és nincs nyugalmad. Másoknak darazsak vannak a testükben. Van, akit folytonos fejfájás gyötör. Ha csak ettől megszabadulnál, gondolod, milyen boldog lennél. Te a darástól nem szabadulsz meg, ez mindig veled van. De ha megpróbálnám az összes darásfészket előszámlálni, úgy egész reggelig folytathatnám, mert minden egyes embernek van egy sajátos bánata. Mindenkinek megvan az őt szaklató darazsa visszataszító fullánkjával, amit folyton éreznie kell. Olykor odaszaladsz barátodhoz, s elpanaszolod, ó nézd, ilyen és ilyen problémám van, ez is ez a személy ilyen és ilyen dolgot mondott rólam. Ha nem volna annyi rossz szomszédom, milyen nyugodtan érhetnék. Ez a legrosszabb baj, ami csak érheti az embert. Te nem tudod. A szív ismeri az ő keserűségét. Ott áll egy csontváz minden egyes szobában. Mindenkinek van egy kellemetlen cipője, amely szorít, és nincs olyan keresztény a földön, akit ne zaklatna egy darázs. De miért van ez? Mi Isten célja a darazsakkal? Nos, ma is ugyanazzal a céllal küldetnek, mint amiért akkor küldte Isten a darazsakat Kánaánba. Nevezetesen, hogy kiűzze a kánaánitákat. És fel fogom tárni előttetek, hogy ők ezt meg is teszik. A téged zaklató darazsak imádkozásra késztetnek téged. Helyettesítsétek csak be a darázs szót az előbb énekelt szövegbe. Darazsak teszik édessé az ígéretet. A darazsak megújítják ima életed. A darazsak folyton Jézus lábához űznek. Mélyre aláznak, odavonnak a kereszthez. Most már valóban értitek, mit tesznek ezek a mindennapos darazsak. Nem imádkoznál, ha nem lennének problémáid. Attól tartok, pegyhütt, hideg, közönös lennél. De ezek megszúrnak, és ezt mondod, Istenemhez kell folyamodnom figaszért, e darás háborgatása alatt. Te hiszen ez csodálatos. Milyen nagy áldás számodra olyan csípést kapni, amely atyád lábához visz. Áldott szúrás az, amely odavon. Fél annyira sem becsülnéd az ígéreteket, ha nem lennének a darazsak. De most Isten valamelyik drága igéhez fordulsz, ami épp helyzetedhez illő, és ezt mondod, még sohasem éreztem ilyen édesnek az igét, mint most. A darazsak az ígérethez vezettek, és úgy tűnik, feltárták a helyet, ahonnan a tej és méz folyik. És úgy szintén, milyen áldás az, amikor odavonnak az ő lábaihoz, miután meggondolatlanul heves és indulatos voltál. Miután átérezted, milyen büszke voltál, s mindez csak azért, mert a darás kihozta belőled a büszkeséget, oda mentél Istenhez, és ezt mondtad: Uram, nem gondoltam volna, hogy ilyen ostoba bolond vagyok. Nem hittem volna magamról. Ha valaki ezt mondta volna tegnap, te így és így fogsz eljárni, azt válaszoltam volna: vajon ebbe a te szolgád, hogy ilyen dolgot cselekednék? De ez úgy felzaklatott engem, oly érzékenyen érintett, felháborított, hogy nem tudtam elviselni, s azt tettem, amit nem tettem volna meg az egész világért sem. De ez csak azt mutatta meg, ami már azelőtt is ott volt. Hisz világos, ha a bűn nem lett volna benned, nem jöhetett volna a felszínre. A világ összes baja sem képes bűnt csempészni a keresztény szívébe, csak kihozni képes onnan. És amint egy betegségnél nagyon jó, ha felfedezik és leleplezik, hogy annak ártó erejét odabenn elpusztíthassák, úgy igazi áldás, bár fájdalmas áldás, amikor jön a darázs, és megláttatja veled a gonoszt, ami különben észrevétlenül rejtőzne benned. Ti jól tudjátok, barátaim, merem mondani tapasztalatból, hogy mire célzok. A múltkor olyan mennyei légkörben érezted magad, szíved Istennel időzött egy fél órán keresztül, vagy épp e tabernákolomból tértél haza áldással tele, és valami megcirógatott, megveregette a vállad, és ezt mondta: milyen nagyszerűen növekszel a kegyelemben. Nem mondtad ki szavakban, de valójában ezt gondoltad: milyen nagyszerű tapasztalatom volt, jól boldogulok, haladok lelkileg, végül is van már bennem valami jó. Amikor hazaértél, talán az étel nem volt elég ízletes, vagy valami éppen ellenkezőleg történt, mint ahogy kívántad, és úgy tűnt, szándékosan tették, hogy téged bosszantsanak. Így gondoltad, és anélkül, hogy komolyan megfontoltad volna, igen kemény szavakban, durván kitörtél, nagyon dühösen. Aztán valami hozzád ért, és megérintett a másik válladon, s ezt rúgta: ó, ez hát a kegyelemben való növekedés. És nagyon lesújtva érezted magad, mint aki sok-sok fokkal alább esett. És amikor felmentél a szobába lefeküdni, ha egy darázs nélkül mentél volna oda, imádságod egy farizeus imádság lett volna. De most, amint felírtél, összetörve csak ennyit tudtál mondani: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Lukács 18.13. Az a darázs az egész világnál nagyobb hasznot hozott neked. Igaz, ténylegesen is előhozott egy keveset rossz természetedből, de ezen felül föltárta a szíved mélyén rejlő büszkeséget, átkos önbizalmat. A mindennapi bajok arra szolgálnak, hogy Istenhez üzzenek minket, az ígérethez vezessenek, s hogy megmutassák gyenge pontjainkat azért, hogy teljes erőnkkel harcoljunk ellenük. Úgy hiszem, kedves barátaim, hogy a legkeményebb szívű, legbakafántosabb, szeretet nélküli keresztjének az egész világon azok, akik sohasem szembesültek nagy bajokkal. A legrokonszenvesebb, szerető, krisztusi lelkűek pedig általában azok, akiknek sok háborúságban volt részük. A legrosszabb dolog, ami csak történhet velünk, ha ösvényünk túl sima. És a legnagyobb áldást képezik az Úrtól kapott keresztek. Én sohasem nyertem volna látást, mondta valaki, ha nem vakulok meg. Valaki más meg ilyet mondott: én nem lettem volna képes soha futni az előttem levő pályát, ha nem tört volna el a lábam. Gyengeségeink áldás közvetítők. Nehézségeink, próbáink, fájdalmaink és davaraink a kegyelem legédesebb és legáldottabb eszközei lelkünk számára. Úgy hiszem, nagyon hálásoknak kell lennünk Istennek a darazsakért. Valaki azt mondja: én nem tudok hálás lenni. Jelenleg egy próbatétel sem tűnik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de aztán az igazság békességes gyümölcsével jutalmaz. Zsidók 12.11. Kedves barátom, amikor tiszta elmével átgondolod, és a Szentlélek Isten bölcsességre tanít téged, Istenhez fogsz járulni, és megköszönöd a rád küldött darazsakat. Uram, áldalak azért, hogy nem hagytál fenyítetlenül. Dicsérlek a gondokért és próbákért, melyek oly kellemetlenek testem számára, de amelyek megöldökölik a bűnt. Hálát adok neked, atyám! Sosem hallasz egy gyermeket így beszélni, de ha bölcs lenne, megtenné. Köszönöm neked, atyám, a vesszőt. Köszönöm, Istenem, hogy nem hagytál saját akaratomra, hogy megjósítottad kilátásaimat, keresztül húztad reményeimet, elrontottad terveimet, sárba tiportad elvárásaimat, elvetted örömömet. Köszönöm neked, nagy szabadítóm, hogy letörted aranykalitkám zárjait, hogy szabadságot adj lelkemnek, s hogy összeroppantottad rabságom bilincsét, amely a földhöz kötött engem. Úgyhogy most már szabadon szárnyalhat lelkem felfelé, te feléd. Valahányszor csak énekelitek Isten dicséretét, mondjátok, ő darazsakat küldött, mert örökké való az ő kegyelme. Legyen áldott neve mindörökké. Van egy jelentős kitétel az igében, amit szeretném, ha megjegyeznétek. Vétkeznék, s vádolna lelkismeretem, ha nem tennék róla említést. És pedig az, hogy kifejezetten azt olvassuk itt, hogy ezek a darazsak az Úrtól jöttek. Ő küldte őket. Az Úr, a te Istened, rájuk bocsátja a darazsakat. Ez talán segíteni fog elviselni csípésüket a következő alkalommal. Isten mérlegre teszi nehézségeidet, és pontosan kiméri nyomorúságaidat, mielőtt reját bocsátaná őket. És mivel közvetlenül szerető atyád kezéből érkeznek, fogadd őket hálásan és derűs szívvel, és imádkozz, hogy az eredmény, mert az isteni bölcsesség szándékszik kimunkálni általuk, teljesen megvalósuljon megszentelődésedben, és Krisztus képe kiformálódjon benned. Egy komoly lecke. 3. fejezet. És most be kell fejeznem, megjegyezve, hogy egy igen komoly lecke, feladat van itt a számunkra. Olyan lecke, amit már előbb is érintettünk, de hadd ismételjük meg. A következő. Mi az én sajátos, megrögzött bűnöm? Tartok-e komolyan önvizsgálatot? Küzdök-e teljes erővel a gonosz körmönfont formái ellen? Ha nem, úgy számítanom kell a darazsakra. Isten sohasem bünteti gyermekeit a bűnért való bűnhődés, meglakolás végett, hanem atyailag fenyíti meg őket értük. Gyakran felfedezed bűnödet a büntetésből, mert láthatod a bűn arcát a büntetésben, mint tükörben. Egyik nagyon hasonlít a másikra. Kedves barátom, milyen sajátos nehézséged van ma? Milyen darás csípked? Fordulj Istenhez, Jób kérésével, add tudtomra, miért perelsz velem. Jób 10.2. Mert ha Isten vigasztalásai csekélyek számodra, ez azért van, mert valamilyen titkos bűn van benned. Nézz a bajra, ami ma gyötör, és lásd, ha fel tudod-e fedezni a bűnt. Egy engedetlen gyermek. Lehetséges, hogy te is úgy szintén valamiben ténylegesen engedetlen vagy mennyi atyád iránt. A szolgád okoz kellemetlenséget? Talán te is rossz szolgája vagy a királynak, tétlen és közömbös az ő parancsai iránt. Veszteség ért a vállalkozásodban? Vajon nem azért van, mert nem veszed komolyan Isten ügyét, munkáját, s ezért az ő gyülekezetét veszteség éri, s ő viszont hátráltatja a te saját ügyeidet? Betegség gyötri testedet? Nincs-e valamilyen lelki betegség odabenn, amit szükség lenne orvosolni s leigázni? Valaki fennhéjázóan bánt veled? Nem voltál-e te is dőfös? Megrágalmazott valaki, és nagyon összetört? Te nem szóltál soha Isten gyermekei ellen? Lehet, hogy neked is éles nyelved van, és Isten megéreztette a keserűséget, hogy gondosan vigyázz, miként veszed le a zablát fékezhetetlen nyelvedről. Valaki becsmérlően szólt munkádról, és lealacsonyítóan értékelte indítékaidat? Nem gondoltál-e te is könyörtelen gondolatokat a keresztény szolgálatot végző testvéreidről? Épp most nagy levertség, lelki csüggetegség vesz erőt rajtad? Vajon nem azért van, mert elhanyagoltad a Krisztus szenvedéseiben való részesedésed felvállalását, és ezért az Úr erővel rád helyezi? Nem tudom, szeretteim, hogy vagytok vele, de azt tudom, hogy én nem vizsgáltam szívem olyan komolyan, amit szeretném tenni a jövőben. Szeretném felfedni mindazt bennem, ami csak gonosz, hogy elővonhassam és egyből kivégezhessem. Ez igen kemény munka, olyan munka, melyet sohasem tudnánk végrehajtani, ha nem bátorítana a drága bizonyosság, hogy Isten velünk van. Isten, Jákob hatalmas Istene, népévé fogadott bennünket. Készítette dicsőséges mennyországot egy tökéletes nép számára, és bennünket tökéletessé fog tenni, úgy, hogy el ne veszíthessen bennünket sem a helyet, mit nekünk készített. Megesküdött önmagára, hogy sosem hagyja el titeket. Hatalmas kézzel, erős karjaival ki fogja űzni tisztátalan vágyaitokat és romlottságotokat, míg nem tökéletesek lesztek, mint a ti mennyi atyátok tökéletes. Máté 5.48. Jöjjetek tehát, harcedzett férfiak, vegyétek föl a páncélt, csatoljátok fel fegyvereiteket, s készítsétek lelketeket a csatára, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek önmagatokban. Zsidók 12.3.4. És mostantól fogva mindvégig harcoljátok a hit nemes harcát, a hervadatlan koronáért. 2 Timoteus 4.7.8. A megváltottakhoz szóltam a prédikációban, és csak is ő hozzájuk. De hadd szóljak egy szót hozzátok is, akik megmentetlenek vagytok. Nektek is lesz részetek darazsakban, csak hogy azok a darazsak nem fognak használni nektek. Szúrásaikkal egyre távolabb űznek Istentől, ahelyett, hogy hozzávonnának. Nyomorúságaitok azt eredményezik nálatok, hogy egyre jobban eltértek Istentől, és meggyűlölitek őt. Ó, bár csak az ő kegyelme megérintene benneteket, és megváltoztatná szíveteket. És akkor lehet, hogy próbáitok megszenteltetnek, hogy atyátok színe elé vonjanak. Bár csak így lenne, és az övé lesz ezért a dicsőség mindörökké. Amen.